Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor szerint az Európai Uniónak támogatnia kell Donald Trump béketörekvéseit, ezért Magyarország nem járul hozzá Ukrajna uniós pénzügyi támogatásához. A miniszterelnök a migráció ügyében egy olasz vezetésű nyílt összeesküvést említett az illegális bevándorlás megfékezésére, a Pride kapcsán pedig úgy fogalmazott, ha törvénysértő vagy, fizetned kell. A magyar álláspontot a parlament rögzítette, Magyarország továbbra is támogatja, hogy Európa önállóan is képes legyen megvédeni a saját biztonságát, jelentette ki a kormányfő Brüsszelben a Patrióták Európáért pártcsoport EU csúcs előtti egyeztetésére érkezve. A miniszterelnök hangsúlyozta, Magyarország támogatja a fegyverkezést is az európai biztonság érdekében. A kérdés az, hogy honnan lesz erre pénz. A mi javaslatunk, hogy mindenki tegye be a saját kasszájából a szükséges összeget, ne pedig az unió közös hitelfelvételéből állítsuk elő a forrásokat. Nem akarunk senkivel sem közös adósságba keveredni, húzta alá. Hozzátette, ha segíteni akar valaki, akkor tegye be a pénzt a közös európai biztonsági alapba. Mint mondta, Magyarország készen áll erre, a magyar költségvetés képes rá. Orbán Viktor kiemelte továbbá, hogy a csütörtöki csúcs találkozó egyik témája Ukrajna uniós tagsága lesz, és ezt majd sürgetni akarják, de Magyarország a leghatározottabban ellenzi. A migrációval kapcsolatban pedig azt mondta, a csúcs kezdete előtt a rebellis tagállami vezetők, akik nem értenek egyet a jelenlegi politikával, ezt is szeretnék megváltoztatni. Orbán Viktor szerint senkit sem fognak letartóztatni, aki részt vesz a Pride felvonuláson, de pénzbírságra számíthat az, aki megszegi a törvényeket. Éjszaka megjelent a kormányhatározat, melynek értelmében minden hazai településen bankautomatának kell lennie. Az indoklás szerint erre a lakosság pénzügyi szolgáltatásokhoz való akadálytalan hozzáférése érdekében van szükség. A csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehetne venni a Kulturális és Innovációs Minisztérium jogszabálytervezete szerint. A CSED extra július 1-jén lépne hatályba, az intézkedés pedig a folyó ellátásokra is vonatkozna. A tárca társadalmi egyeztetése bocsátotta a dokumentumot. Az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a jedlikányos energetikai programmal a kormány, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Czepek Gábor a Facebook oldalán azt írta, a program 96 milliárd forint értékű beruházást jelent. Visszavonta a Mikrohitel gazdaságfejlesztő pénzügyi ZRT működési engedélyét a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank emellett elrendelte a pénzügyi vállalkozás végelszámolását, miután a vállalat megsértette a hitelintézeti törvény előírásait. Új elnöke lesz az államkincstárnak, Demkó Szekeres Zsolt váltja Bugár Csabát március 25-i hatállyal. Demkó Szekeres Zsolt eddig a kincstár általános elnök helyetteseként többek között a kiemelt fejlesztési projektek megvalósítását, az adatvagyongazdálkodást felügyelte. Júniusig elkészül a Budapest és Eszély közötti utolsó autópályaszakasz, és ezzel az északdéli európai közlekedési folyosó, az úgynevezett Korridor 5C teljes horvátországi része kész lesz, írta meg a Večernyi Liszt című horvát napilap. A magyarországi M6-os szakaszt a horvát határig már tavaly befejezték. Horvátországban egynapos figyelmeztető sztrájkot tartott a tanárok egy része, a pedagógusok a törvényben tervezetnél magasabb fizetésemelést követelnek. Szerbiában elfogadta a parlament a miniszterelnök lemondását, és ügyvezető kormány alakult. A képviselőháznak 30 napja van arra, hogy új kormányt válasszon, ellenkező esetben előrehozott parlamenti választást kell tartani. Törökországban őrizetbe vették a hatóságok Isztambul ellenzéki főpolgármesterét. Recep Tayyip Erdoğan török elnök legfőbb riválisát korrupcióval és terrorszervezet támogatásával gyanúsítják. Ekrem Imamoglu mellett az isztambuli rendőrség 99 ember gyanúsított meg. Az ellenzéki köztársasági néppárt pucskísérletnek nevezte a főpolgármester őrizetbevételét. Nem változtatott az irányadó dollár kamaton az amerikai egybank szerepét betöltő Fed. A döntés indoklása szerint a legfrissebb makrogazdasági mutatók alapján a gazdasági tevékenység továbbra is szilárd ütemben bővül, a munkanélküliségi ráta alacsony szinten stabilizálódott. Fokozatosan nyilvánossá teszi a JF Kennedy elnök elleni merénylet minden aktáját az amerikai elnök. A több mint 80 ezer irat elektronikus másolatainak első adagja kedd este vált elérhetővé. 6 magyar konzul is jelen lesz a Magyarország-Törökország Nemzetek Ligája futballmeccs helyszínén este Isztambulban, akik szükség esetén segítséget nyújtanak a szurkolóknak, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint 1631 jegyet vásároltak meg az ezredik mérkőzésére készülő magyar labdarúgó válogatott drukkerei. Végül az időjárásról. Derült az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék sem hullik, a szél időnként megélénkül, a csúcshőmérséklet 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Evez a mélyre. Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés: hivatás hétvége 8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
A Család Isten terve címmel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola konferenciát tartott október 10-én a Liceum dísztermében. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhattak előadásokat a résztvevők. Műsorunkban dr. Juhász Attillát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem teológiai tanárát hallják, aki előadásában arról beszélt, hogyan lehet békére nevelni a gyermekeket a családban.
Egy személyes vallomással kezdem. Megfigyeltem magamon, hogy a háború témája nagyon érzékenyen érint, annak ellenére, hogy a háborút, hála Istennek, személyesen sohasem éltem át. Hamar rájöttem, hogy nálam a háború ellenesség nem politikai elköteleződéssel van kapcsolatban, hanem a neveltetésemmel. Egyébként már a keresztény hitem is elegendő indok lenne arra, hogy békepárti legyek, de emellett van még két nagyon jelentős tényező a gyermek és ifjú koromból. Az egyik az, hogy én a szocializmus idején jártam iskolába, gondolom többen is így vannak vele az itt jelenlévők közül, és akkor a békére nevelés az iskolai program nagyon jelentős részét alkotta, mesterségesen fenntartották, már az unalomig hangsúlyozták, ezzel persze az ellenkező hatást érték el, de tagadhatatlanul hatott rám. De ennél is fontosabb, és még inkább hatottak rám, és csak most látom ennek jelentőségét, a nagyszüleim háborús történetei, akik személyes tapasztalatukat osztották meg velem. Két nagyapám katonaként szolgált a háborúban, nagyanyáim a front napjait élték át, és már gyermekként belém ivódott az, hogy a háború az valami nagyon rossz dolog. Nézzük először a béke fogalmát. Egy nagyon összetett fogalomról van szó, hiszen különböző kultúrák, nagy gondolkodók, pedagógusok, sőt világvallások más-más oldaláról közelítik meg. Mi keresztényként tudjuk, hogy a béke elsősorban Istennek az ajándéka, és itt idézem a egyik legjelentősebb katolikus definíciót, a klasszikussá vált definíciót, a II. Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes 78. pontját. A béke nem egyszerűen csak a háborúnak a hiánya, hanem az igazságosság és a szeretet gyümölcse, és az az isteni tervnek a része. A mi béke fogalmunkban megjelenik a krisztusi tanítás újdonság az ellenség szeretetről, az erőszakmentességről, a megbocsájtásról és a kiengesztelődésről. Mi keresztények hiszünk benne, hogy Krisztus a mi igazi békénk. Ő benne és az ő keresztjében engesztelte ki Isten önmagával a világot, és ezzel lerombolt azokat a gátokat, amelyek elválasztották egymástól az embereket, így benne egyetlen szeretetben kiengesztelődő családot alkotunk. Isten pedig Szent Pál szavaival megbízott bennünket a kiengesztelődés szolgálatával. A békének hármas dimenziója van, béke önmagunkkal, béke Istennel és béke az embertárssal. Az Úr Jézus boldognak mondja a békeszerzőket, mert őket Isten fiainak fogják hívni. A békére nevelésnek nagyon nagy szakirodalma van, egyetemi kurzusokkal foglalkoznak ezzel a témával, különböző kutatóintézetek jöttek létre ennek taglalására. Mi csak a családban zajló békére neveléssel akarunk most itt foglalkozni, és hát természetesen azért, mert a család a társadalom alapegysége, és a családi kapcsolatokban formálódnak az ember értékrendjei, normái, attitűdjei, viselkedési mintái és interpersonális készségei. A családok tehát kulcsszerepet játszanak a béke megteremtésében, hiszen ők az elsődleges szocializációs közeg, ahol az emberek megtanulják az együttélés alapjait. Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy csak egy normális, jól működő, egészséges család képes a békére nevelni. Benedek pápa szerint első és pótolhatatlan nevelőnk a család a békére. Második János Pál pápa pedig a jól működő családon, a szereteten alapuló és az élet ajándékára nyitott családot érti. Leegyszerűsítve tehát elmondhatjuk, hogy a világbéke a családokban kezdődik. A családnak a békére való nevelés terén betöltött szerepéről a pápák is gyakran nyilatkoztak. Két békeüzenet is született ezzel kapcsolatban, méghozzá Szent II. János Pál pápának 1994-ben írt békeüzenete, és 16. Benedek pápának 2008-ban a béke világnapjára írt üzenete. Benedek pápa ebben az üzenetében elmondja, hogy aki a család intézményét támadja, az törékenyé teszi a világ békét, mert meggyengíti ezzel a béke legfőbb ügynökségét, így nevezi ő a családot. Ferenc pápa is számos alkalommal beszélt a családnak békére nevelő szerepéről, de kiemelkedik közül az Amoris Laetitia apostoli buzdítása, amelyben a családról, mint a béke iskolájáról tanít. Tisztelt konferencia! A békére nevelés témájának a jelenleg is zajló háborús konfliktusok adnak különös jelentőséget. 32 hónapja tart szomszédunkban az orosz-ukrán háború, a szentföldi vérengzés pedig hétfőn volt egy éve, hogy elkezdődött. Egyszer ezeknek a háborúknak biztos vége lesz. Talán majd akkor, amikor már elviselhetetlen lesz a pusztítás. A szemben álló felek egyszer leteszik majd a fegyvert, és úgymond hivatalosan békét kötnek. De mindannyian tudjuk, hogy ettől az egyének szívében még nem lesz béke. Sőt, azok a személyek, akik különféle nehézségeket szenvedtek el a háború idején, vagy elveszítették szeretteiket, nem a békét fogják a szívükben hordozni. Hány évtizednek kell tehát eltelnie ahhoz, hogy az egyének szívébe is béke költözzék? A pszichológia ismeri a transzgenerációs traumának a fogalmát. A történelmi traumák sajnos átöröklődnek a családokban. Szakemberek szerint 3-4 generáció is szükséges lehet ahhoz, hogy ezek a traumák teljesen eltűnjenek. Elmondhatná most valaki, hogy bennünket ez nem érint, hiszen itt nálunk, hála Istennek, béke van, Ez a téma főleg azok számára érdekes, akik konfliktusok területen laknak, vagy a háborúk áldozatai voltak. Ne feledjük azonban, hogy a 20. századi magyar történelmi viszontagságok elszenvedői ugyanúgy nagyon sok sebet, történelmi traumát hordoznak. Mentálhigiénész szakemberek beszélnek a magyar lélek állapotáról, ahol ezek a transzgenerációs traumák egyértelműen jelen vannak. Egy példát hadd mondjak erre, 2 hete temettem egy idős bácsit, akit 5 éves korában a családjával együtt Csehországba deportáltak. 50 kilós csomaggal, januári hidegben, marhavagonban, azért, mert magyarok voltak. És ő ezt az élményt, bár csak 5 éves volt, soha nem tudta elfelejteni. Ez lett a rögeszméje. Hetente, sőt naponta felhozta ezt a témát. És nem volt olyan családi összejövetel, ahol ez szóba ne került volna. Bárhonnan is indult a beszélgetés, mindig ide kötöttek ki, hogy velük milyen történelmi igazságtalanság történt. Ő most ezt magával vitte a sírba, de a gyermekei és az unokái számára ez az élmény még mindig megmaradt. Ezek a traumák átöröklődnek. Érdemes ezért megkérdezni magunktól, hogy hogyan hatnak ránk ezek a történelmi sebek. És a családjainkban hogyan dolgozzuk fel ezeket, például hogyan beszélünk a szomszéd népekről, vagy az idegenről, cigányokról, bármiről. Hogyan adjuk át családjainkban ezeket a sztereotípiákat és előítéleteket. Számtalan kutatás támasztja alá, hogy az embereket milyen könnyű egymással szembefordítani. Ennek egyik klasszikus példája Jane Elliott tanárnő kísérlete, amelyet egy amerikai kisvárosban 1968-ban vitt végbe. Az osztályában lévő 3. gyerekeket 2 táborra osztotta, kékszeműek és sötétszeműek. A kiváltságos kékszemű gyermekek elkezdtek felsőbbrendűen viselkedni, még a másik csoport tagjai visszahúzódtak, szorongóbbak lettek, és csökkent az önbizalmuk. A gyermekek nagyon gyorsan átvették a rájuk ruházott szerepeket, és kialakult a csoportok közötti ellenségeskedés. 1 hét alatt szembe tudta fordítani ezeket a gyerekeket, akik addig jó barátságban voltak egymással. És hát erre is vannak példák, akár a jugoszláv háború kapcsán, vagy a ruandai öldöklés példáját is felhozhatnánk, amikor békésen egymás mellett élő embereket egy ügyes manipulátor nagyon könnyen szembefordít egymással, ha nem rendelkeznek elég erős morális tartással. Ezek után talán nem kell részletesen hangsúlyoznom, hogy a béke nem csupán Isten ajándék, amit elfogadunk, hanem egy feladat, egy projekt is, amit építenünk kell. Tisztában vagyunk vele, hogy az áteredő bűn következtében az emberi természetünk hajlik a rosszra, és most idézem a II. Vatikáni zsinat már említett dokumentumát. A békét sohasem lehet egyszer s mindenkorra megszerezni, hanem folyamatosan építeni kell. És mivel ezen felül az emberi akarat ingatag és bűntől sebzett, a béke őrzése az egyesektől a szenvedélyek fölötti uralmat, a közhatalomtól pedig éber őrködést kíván. Most pedig végre szóljak már arról, hogy hogyan történik, milyen konkrét formában történik a békére nevelés, hogyan nevel a család békére, és itt az első legfontosabb dolog a példamutatás. Azt hiszem, ezt nem kell részletesen taglalnom. Szent II. János Pál pápa 1994-ben így ír erről: ti szülők, rátok hárul a felelősség, hogy békés emberekké neveljétek és oktassátok a gyermekeket. Ebben az első között legyetek békepásztorok. A második ilyen rész az az érzelmi intelligencia, főleg az empátia fejlesztése. A család az elsődleges helyszín az érzelmi intelligencia kialakítására, amely magába foglalja az empátiát, az önkontrollt, az érzelmek megfelelő kifejezését, A következetes és megbízható szülői magatartás érzelmi biztonságot nyújt a gyermekek számára, ami alapvető a kötődési kapcsolatok kialakulásában. A stabil kapcsolatok lehetőséget teremtenek a gyermekek számára, hogy egészséges önbizalmat és önértékelést alakítsanak ki. Aztán az erőszakmentes kommunikáció. Ferenc pápa szerint a párbeszéd a legfontosabb eszköz a béke eléréséhez. Ez a családokra és az egész társadalomra is vonatkozik. Ez a kommunikációs forma segítheti a gyermekeket abban, hogy konfliktusok idején is képesek legyenek tiszteletben tartani mások érzéseit és nézőpontjait, és ne verbális agresszióval vagy erőszakos cselekedettel reagáljanak. Kommunikáció módja mellett annak a tartalma is nagyon lényeges, hogy milyen tartalmakat közvetítünk, és újra itt vagyunk a sztereotípiák és az előítéletek témájánál. A család szókincse, mondja Benedek pápa, a béke szókincse. Tovább idézem a pápát, a nyelvezet átalakulásával a társadalom nem veszítheti el azt a nyelvtant, amelyet minden gyermek elsajátít az édesanyja és az édesapa gesztusaiból és tekintetéből, még mielőtt megtanulná a szavaiból. És aztán ki kell még emelnünk az együttműködést, a közösségi szellemet és magát a konfliktus kezelést, ha a családtagok konfliktus helyzetekben békésen, tisztelettel és együttműködően viselkednek, akkor a gyermekek ezt a mintát fogják követni. Megkérdezhetjük ezek után, hogy spontán módon történik, vagy erre külön oda kell figyelni. Direkt vagy indirekt módon történik a békére nevelés a családokban. És hát valóban a jól működő család spontán módon nevel a békére, de ha külön odafigyelnek, akkor nyilván ezzel sokkal hatékonyabb lesz a feladatuk, és itt szeretném kiemelni a keresztény családoknak a küldetését, hiszen nekik missziójuk van, Szent II. János Pál pápa szerint különleges feladata van a családnak a békés jövő építésében. És elhangzott itt már ma, hogy a szeretet civilizációjának építésére hívja meg a családokat. Azt mondja a Szent Pápa, hogy ez nem utópia, és a béke tényleg lehetséges, mert ez Istennek az eredeti terve. És most a háborús konfliktus idején gyakran hallom azt, hogy a világ bizonyos részén, a gázai övezetben, vagy teljesen mindegy, hogy hol, a gyerekek az anyatejjel szívják magukba a gyűlöletet. És hogyha ez igaz, akkor miért ne lehetne az is igaz, hogy az anyatejjel szívják magukba a szeretetnek a civilizációját. Végezetül egy gondolat arról, hogy hogyan segítheti az egyház a családokat a békére nevelésben. Nagyon sokat tehet az erkölcsi nevelés terén, de szeretném még ezen kívül kiemelni az egyházi oktatási intézmények szerepét, hiszen kiegészítik, segítik azt a nevelést, amit a gyermekek a családjukból magukkal hoznak. Nagy hangsúlyt kell tehát fektetni az olyan oktatási programok kialakítására, amelyek elősegítik az interkulturális megértést és együttműködést, a konfliktus megelőzést és a békés konfliktus megoldást, valamint az emberi jogok tiszteletét és védelmét. És emellett lehetőséget kell adni a diákoknak arra, hogy az interkulturális kapcsolatokat ápolják, ismerjék meg a különböző kultúrákat, sajátítsák el az egymás közötti együttműködés szabályait, például nemzetközi csereprogramok, önkéntes tevékenységek vagy kulturális tevékenységek szervezésével. 2019-ben Ferenc pápa elindította a Global Compact on Education kezdeményezést, amely arra hívja a világot, hogy egyesüljön a béke és az igazság érdekében történő nevelésben. Ebben a programban a pápa arra ösztönzi az oktatási intézményeket, hogy a fiatalokban erősítsék meg a közös emberiesség, a párbeszéd és az egymás iránti tisztelet eszméjét, amely a béke alapja. És végezetül szeretném idézni az egyik egyházi énekünket, nincs benne a hivatalos énekeskönyve, de mostanában gyakran szoktuk énekelni, és ennek refrénje így hangzik: békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, és békét a világnak. Gyönyörűen összefoglalja mindazt, amit eddig elmondtam. A béke először az egyének szívében kell, hogy megfogadjon. Hogyha az ember békében él önmagával, akkor a békét fogja sugározni. A családi kapcsolataiban is jelen lesz a béke. Hogyha sok család békében él együtt, akkor békés lesz a társadalom, a nemzet. És ha sok nemzet él majd békében, akkor béke lesz a világon. Szent II. János Pál pápa szavaival zárom, kérjétek a békét, imádkozzatok a békéért, és dolgozzatok a békéért.
Dr. Juhász Attilát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem teológiai tanárát hallották. A 2024. november 12-i adásunk ismétlését hallották.
Thank you.
a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa a kórházban. Enyhe javulás, fokozatosan csökkentik az oxigén adagolást. A pápa szerdai katekézise. Az életben változtatnunk kell, hogy új módon tudjunk szeretni. Ferenc pápa első homíliája beiktatásakor Szent József ünnepén 2013-ban. Legyetek őrzői Isten ajándékainak. Mattarella a pápának. 12 éves szolgálat nem csak az egyháznak, hanem az egész emberiségnek.
Ferenc pápa a kórházban. Enyhe javulás. Fokozatosan csökkentik az oxigén adagolást. A Szentszék sajtóközpontja kedden este újból tájékoztatott a pápa egészségi állapotáról, mely lassú javulást mutat mind a légzés, mind a mozgás terén. Az előző éjszaka már nem alkalmaztak gépi lélegeztetést. Állapota stabil az összetett kórképen belül. Ferenc pápa egészségi állapotában továbbra is enyhe javulás tapasztalható, mozgásszervi és légzési szempontból egyaránt. Az orvosok elkezdték fokozatosan csökkenteni az éjszakai gépi lélegeztetést és a napközbeni magas áramlású oxigénterápiát, tehát az orrkanülön át végzett oxigénellátást alkalmazzák. Hétfőn éjszaka a pápa nem használta a maszkot. Ez jó hír, de óvatosan kell fogadni, mivel nem biztos, hogy a következő napokban nem lesz rá szükség. Húzza alá a szentszéki közlemény. Fokozatos csökkentésre van szükség, nem pedig teljes elhagyásra. Kedden napközben a Szentatya folytatta a gyógyszeres kezelést, a mozgásszervi és légzési fizioterápiát. Dolgozott egy keveset és az imának szentelte idejét. A pápa továbbra is követi az orvosai által előírt diétát, mely szilárd ételekből áll. Egészségi állapota stabil az összetett kórképen belül. A következő orvosi jelentés szerda este várható. Ferenc pápa katekézise. Az életben változtatnunk kell, hogy új módon tudjunk szeretni. Gyakran előfordul velünk, hogy nem találjuk a helyes utat, sötétben tapogatózunk. Érezzük, hogy változtatnunk kellene, de nincs hozzá bátorságunk. Ez történt Nikodémussal is, akinek azonban sikerült felülemelkednie félelmén, és követte Jézust. A lélek minket is erre hív. Krisztusban megtaláljuk a reményt, amellyel változtathatunk életünkön, és újjászülethetünk. Közzétették a Szentatya szerdai katekézisét, amelyben a Jézus és Nikodémus közötti találkozás reménykeltő és bátorító példáját tárja elénk, hogy megmutassa, Krisztus milyen módon ad nekünk reménységet. Vannak olyan találkozások, amelyek megvilágítják az életet és reményt hoznak. Megeshet például, hogy valaki segít más szemszögből tekinteni egy nehézségre vagy problémára, amit átélünk. Vagy egyszerűen csak mond egy szót, amitől nem érezzük egyedül magunkat a fájdalmunkban. Olykor csöndes találkozások is lehetnek, ahol nem hangzik el egy szó sem. Mégis ezek a pillanatok segítenek folytatni az utunkat. Ferenc pápa katekézisében elsőként Jézus és Nikodémus találkozásáról olvashatunk, amelyet János evangéliumának 3. fejezete ír le. Ez a találkozás ugyanis megmutatja, hogy ki lehet jönni a sötétből, és megtalálni a bátorságot Krisztus követéséhez. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, egy zsidó tanácsos. Ez ének idején fölkereste Jézust, s így szólt hozzá. Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, hisz senki sem vihet végbe olyan jeleket, amilyeneket te végbe viszel, ha nincs vele az Isten. Jézus azt felelte neki, bizony-bizony mondom neked, aki nem születik újjá, az nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus éjszaka megy Jézushoz, szokatlan időpont ez egy találkozáshoz. János nyelvezetében az időmeghatározások gyakran jelképes erejűek. Itt az éjszaka valószínűleg a Nikodémus szívében lévő éjszakára utal. Egy olyan emberre, aki a kétségek sötétségében botorkál, abban a homályban, amelyet akkor élünk meg, ha már nem értjük, mi történik velünk, és nem látjuk magunk előtt a követendő utat. Aki sötétben van, nyilvánvalóan a fényt keresi. János pedig így ír evangélium elején. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Nikodémus tehát Jézust keresi, mert ráérzett, hogy ő világíthatja meg a szívében lévő sötétséget. Mindazonáltal az evangélium azt is elbeszéli, hogy Nikodémus nem fogja föl rögtön, amit Jézus mond neki. A párbeszédükben ezért sok félreértést és sok iróniát is találunk, ami szintén jellemző János evangelistára. Nikodémus azért nem érti, amit Jézus mond neki, mert továbbra is a saját logikája és kategóriái mentén gondolkodik. Határozott személyiség, közszereplő, egy zsidó vezető. Valószínűleg azonban érzi, hogy valami már nem működik az életében. Rájön, hogy változtatnia kellene, de nem tudja, hol kezdje. Életünk bizonyos szakaszaiban ez valamennyiünkkel megtörténik. Ha nem fogadjuk el a változást, ha saját merevségünkbe, szokásainkba és gondolkodásmódunkba zárkózunk, akkor félő, hogy meghalunk. Az élet abban a változtatási képességünkben áll, hogy új módon tudjunk szeretni. Jézus egy új születésről beszél Nikodémusnak, ami nem csak lehetséges, de egyenesen szükséges is életünk egyes pillanataiban. Ha hagyjuk, hogy a Szentlélek új életet teremtsen bennünk, akkor újjá születünk. Újra megtaláljuk azt az életet, ami talán kihunyóban volt. Ferenc pápa azért kezdte Nikodémussal a jézusi találkozások sorát, mert ő olyan ember, aki saját életével bizonyítja be nekünk, hogy ez a változás lehetséges. Végül azok között lesz, akik elmennek Pilátushoz, hogy elkérjék Jézus testét. Végre megtalálja a fényt, újjászületik, és már nem kell sötétben lennie. A változások olykor megijesztenek minket. Egyfelől vonzanak, van, hogy vágyunk rájuk, másfelől pedig szeretnénk megmaradni saját kényelmünkben. Ezért a lélek arra biztat minket, hogy nézzünk szembe ezekkel a félelmekkel. Jézus emlékezteti Nikodémust, hogy a zsidók is féltek, amikor a pusztában vándoroltak. Annyira a saját aggodalmaikra fókuszáltak, hogy ezek a félelmek egyszer csak mérges kígyók alakját öltötték. Ahhoz, hogy megszabaduljanak, Mózes rézkígyójára kellett nézniük, vagyis fölemelni tekintetüket, és megállni a tárgy előtt, ami a félelmeiket jelképezte. Csak akkor leszünk szabadok, ha szembenézünk azzal, amitől félünk. Nikodémus, ahogy mi mindannyian, rátekinthet a megfeszítetre, arra, aki legyőzte a halált, minden félelmünk gyökerét. Emeljük föl mi is tekintetünket arra, akit átszúrtak. Hagyjuk, hogy Jézus velünk is találkozzék. Benne megtaláljuk a reményt ahhoz, hogy szembenézzünk életünk változásaival, és újjászülessünk. Buzdított katekézise végén Ferenc pápa.
Ferenc pápa első homíliája beiktatásakor Szent József ünnepén. legyetek őrzői Isten ajándékainak. Pontosan 12 évvel ezelőtt, 2013. március 19-én, Szent József ünnepén, a Péteri szolgálata kezdetén bemutatott szentmisén tartotta meg első homíliáját Ferenc pápa. A maga nemében ez a beszéd egyúttal a programját is jelezte, amelyet most felidézünk. Ferenc pápára imádsággal gondolva, akit több mint egy hónapja a kórházban ápolnak. Hálát adok az Úrnak, hogy Péteri szolgálatom kezdetének a szentmiséjét Szent József, Szűz Mária jegyesének és az Egyetemes Egyház védőszentjének ünnepén mutathatom be, kezdte beszédét a pápa. Az evangéliumban hallottuk, hogy József úgy cselekedett, ahogy az Úr angyala parancsolta neki, és magához vette feleségét. Ezekben a szavakban már benne van az a küldetés, amelyet Isten Józsefre bíz, hogy kusztos, őrző és gyám legyen. De kinek a gyámja? Kérdezte a pápa. Máriának és Jézusnak, ám ez a gyámság kiterjed aztán az egyháza is, ahogyan második János Pál hangsúlyozta, Szent József, miként szeretettel gondozta Máriát, és örömteli elkötelezettséggel szentelte magát Jézus Krisztus nevelésére, úgy őrzi és védelmezi misztikus testét, az egyházat, amelynek a boldogságos szűz az alakja és példaképe. Hogyan gyakorolja József ezt a gyámkodást? Kérdezte a pápa. Tapintattal, alázattal, csendben, de állandó jelenléttel és teljes hűséggel, még akkor is, ha nem érti azt. A Máriával kötött házasságától kezdve a 12 éves Jézusnak a jeruzsálemi templomban történt epizódjáig minden pillanatot gondosan és teljes szeretettel kísér. Jegyese Mária mellett van az élet derűs és nehéz pillanataiban, a betlehemi népszámláláshoz vezető úton és a szülés aggódó örömteli óráiban, az egyiptomi menekülés drámai pillanatában és a templomban fia kétségbe esett keresésekor, majd a názareti ház mindennapjaiban a műhelyben, ahol Jézus tanította az ácsmesterségre. Hogyan éli meg József hivatását Mária, Jézus és az egyház gyámjaként? Istenre való állandó figyelemmel, az ő jeleire nyitottan, az ő tervének rendelkezésére állva. Ezt kéri Isten Dávidtól, ahogyan az első olvasmányban hallottuk. Isten nem ember által épített házat akar, hanem az ő szava, terve iránti hűséget, mert maga az Isten az, aki házat épít, mégpedig az ő lelke által megjelölt élő kövekből. József pedig őrző, mert tudja, hogyan kell Istenre hallgatni, hagyja magát vezetni az ő akaratától, és éppen ezért még érzékenyebb a rábízott emberek iránt, tudja reálisan olvasni az eseményeket, odafigyel a környezetére, és tudja, hogyan kell a legbölcsebb döntéseket meghozni. Benne meglátjuk, hogyan válaszol az ember Isten hivatására. Készséggel, felkészültséggel. Ám azt is látjuk, hogy ki a keresztény hivatás középpontja. Krisztus. Hogy gondozzunk másokat és a teremtést is. Az őrzés hivatása azonban nem csak minket, keresztényeket érint, hanem van egy olyan dimenziója, amely megerőzi azt is, mert egyszerűen emberi, ezért mindenkit érint. Ez pedig az egész teremtés. A teremtés szépségének őrzése, ahogy a teremtés könyvében olvashatjuk, és ahogyan Asszízi Szent Ferenc megmutatta azt nekünk. Ez az Isten minden teremtménye és a környezetünk iránti tisztelet. Ez az emberektől való gondoskodás, a törődés mindenkivel, minden emberrel, szeretettel, különösen a gyermekekkel, az idősekkel, azokkal, akik a leggyengébbek, és akik gyakran a szívünk perifériáján vannak. És ez a családban az egymásról való gondoskodás. Ahogy a házastársak gondoskodnak egymásról, majd szülőként gondoskodnak gyermekeikről, és idővel a gyermekek is szüleik gondozóivá válnak. Ez a barátságok őszinte megélése, amely kölcsönös őrizés a bizalomban, tiszteletben és jóságban. Végül is minden az ember gondjaira van bízva, és ez a felelősség mindnyájunkat érint. Legyetek őrzői Isten ajándékainak, hangsúlyozta Ferenc pápa első homíliája. Amikor pedig az ember elmulasztja az őrzésnek ezt a felelősségét, amikor nem vigyázunk a teremtésre és a testvéreinkre, akkor utat tör a pusztulás és a szív elsorvad. A történelem minden korszakában vannak sajnos heródesek, akik halálos terveket szőnek, pusztítanak és elcsúfítják az ember arcát. Ma Szent József napján ünnepeljük Róma új püspöke Péter utóda hivatalának kezdetét, amely egyben hatalommal is jár. Természetesen Jézus Krisztus adott hatalmat, de milyen hatalmat? Jézus háromszor kérdezi Pétert a szeretetről, amit a háromszoros meghívás követ. Legeltes bárányaimat, legeltes juhaimat. Soha ne felejtsük el, hogy az igazi hatalom szolgálat. És hogy még a pápának is ahhoz, hogy a hatalmát gyakorolja, egyre inkább bele kell helyezkednie abba a szolgálatba, amelynek fénylő csúcsa a kereszten van. Szent József alázatos, konkrét, hitben gazdag szolgálatára kell tekintenie, és hozzá hasonlóan ki kell tárnia a karját, hogy őrizze Isten egész népét, és szeretettel, gyengétséggel fogadhassa az egész emberiséget, különösen a legszegényebbeket, a leggyengébbeket, a legkisebbeket. Őrizni Jézust Máriával, őrizni az egész teremtést, őrizni minden egyes embert, különösen a legszegényebbeket, őrizni önmagunkat. Nos, ez az a szolgálat, amelyre Róma püspöke hivatott, de amelyre mindannyian hivatottak vagyunk, hogy felragyogtassuk a remény csillagát. Őrizzük meg szeretettel azt, amit Isten adott nekünk. Kérem Szűz Mária, Szent József, Szent Péter és Pál apostolok, valamint Szent Ferenc közbenjárását, hogy a Szentlélek kísérje szolgálatomat, és ezt mindnyájatoktól kérem, imádkozzatok értem. Amen. Zálul Ferenc pápa első homíliája 2013. március 19-én Szent József ünnepén, Péteri szolgálata kezdetén bemutatott szentmisén.
Mattarella üzenete a pápának. 12 éves szolgálat nem csak az egyháznak, hanem az egész emberiségnek. Hála az egész olasz nép részéről, szerető közelség, a legjobbakat kívánjuk a mi hamarabbi gyógyulásához. Ezeket az érzéseket fejezte ki Sergio Mattarella, az olasz köztársaság elnöke Ferenc pápához intézett üzenetében, Péteri szolgálata kezdetének 12. évfordulója alkalmából. Az olasz államfő elismerését fejezi ki a február 14-e óta a Gemelli kórházban fekvő pápának, azért a 12 évért, amelynek során nem csak a katolikus egyház, hanem az egész emberiség állandó szolgálatában a leghitelesebb tanúságot tette az evangéliumi értékekről. A Dilexit Nos kezdetű enciklika ékes példája ennek az ihletésnek, amely arra hív minden jó akaratú nőt és férfit, hogy lépjen túl a személyes haszon határain, és ismerje fel, hogy másokhoz az emberi testvériség köteléke által kötődik, amely független a földrajzi közelségtől vagy a kulturális érzékenységtől, olvasható az elnöki üzenetben. Ezzel kapcsolatban az olasz államfő emlékeztet azokra a példanélküli elgondolkodtató javaslatokra, amelyeket Ferenc pápa nagyívű tanító hivatala a vita középpontjába helyezett fontos multilaterális találkozókon. Az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási egyezményét aláíróinak konferenciáján, az Olaszország elnökletével megtartott pújai G7 csúcs találkozón, valamint a G20-ak tanácskozásán. Mindezen alkalmakkor a pápa határozott felhívást intézett a remény újra felfedezésére, az erőszak és a visszaélés logikájának félretételére, valamint a megújulás azon lehetőségeire, amelyeket az új technológiák etikus alkalmazása nyitott meg. Miközben nemzetközi szinten gyengülni látszanak a jog és az államok közötti együttélés helyes megfogalmazásának érvei, az önhangjára minden eddiginél nagyobb szükség van, erősíti meg az olasz államfő üzenetében. Továbbá emlékeztet arra is, hogy a szent év elején, 2024. december 26-án Ferenc pápa megnyitotta a Szent Kaput a Rebibia római börtönben, valamint arra a döntésre, hogy a következő hónapokban az oltár dicsőségére emeli Carlo Acutist és Pier Giorgio Frassatit, akiket még a fiatalabb nemzedékek is nagyon szeretnek. A pápának ezek a döntései nagy hálát váltanak ki polgártársaimban Róma püspöke iránt, akinek Olaszország iránti különleges gondoskodását mindannyian érezzük, hangsúlyozza üzenetében Sergio Mattarella. Végül őszinte jó kívánságait fejezi ki Ferenc pápának péteri szolgálata folytatásához, szívből jövő jó kívánságaival együtt a mielőbbi gyógyulásához. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
A nap verse.
Mezei Katalin. Recept. Üljünk halálunk percéig a képernyő előtt, és nézzük a legújabb divatot. Ha szerencsénk van, nem a mi ajtónkon tör be a vihar, és nem a házunk sarkán fordul be az intelligens rakéta, valamelyik szomszédunk ajtaján kopog. Halálunk percéig még van időnk, hogy figyeljük.
Mezei Katalin recept című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Mezei Katalin 1943. május 30-án született. Felsőfokú tanulmányait az ELTE bölcsészettudományi kar magyar népművelés szakán végezte 1961 és 67 között. Bátyja Mezei Ferenc neutron fizikus, fia pedig Lackvi János költő. 1963 óta jelennek meg írásai. 1964 és 66 között általános iskolai tanárként dolgozott Tatabányán, ennek az élményeit írta meg a Zöld vadon című elbeszélés kötetében. A 9. költőcsoport tagjaként szerepelt a Nagy László előszavával megjelent, legendássá vált Elérhetetlen Föld című antológiában 1969-ben. 1970 óta újságíró. Irodalomszervezői munkássága is jelentős. Kezdeményezte az írók szakszervezete létrehozását. 1987 és 2008 között a szervezet titkára volt. 1989 óta tagja az Írószövetség elnökségének. 1990 óta az Írók Alapítványa és a Szép Halom könyvműhely alapítója és vezetője. 2004 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja. 2012-ben megválasztották az MMA irodalmi tagozata vezetőjének. 1989 óta részt vesz a Sárváron évente megrendezett, immár az egész Kárpát-medencében meghirdetett középiskolás irodalmi pályázat és tábor szervezésében. Mezei Katalint 2015-ben Kossuth díjjal tüntették ki.
A nap imája.
Üdvözítőm, te nem vonakodtál megnyitni ártatlan, igazsággal és élettel teli ajkaidat az áruló Júdás hamis és hazug arca előtt. Barátnak szólítottad őt mondván: barátom, miért jöttél? Még csókkal is meg akartad menteni e szerencsétlen szívét. Júdásnál nagyobb áruló az én lelkem, hányszor vetettelek magamhoz, Uram. Azután kegyetlenül megsebeztem alázatos és szelíd szívedet. De a te újból megmutatkozó türelmed bizalmat ébresztett bennem. Csak a megbánás szavát vártad Júdástól, és megmenthetted volna. E szót én most százszor is elmondom, Jézusom. A lelkem tele van keserűséggel amiatt, hogy megbántottalak. Bocsáss meg, Istenem! Bocsáss meg nekem!
esküvő legvégén te új bort készítesz. A fájdalom völgyében forráshoz vezetsz. Föld, amin feküdtem, végül enyém lett. Te adtál és elvettél, áldom szent neved. Amikor könnyű, amikor nehéz, mikor nem látlak, tudom, te élsz. Áldott az Úr neve, áldott az Úr neve, áldott az Úr. Megtanítasz járni a hullámok között, amikor könnyű, amikor nehéz, te nem változol meg, örökké
Bye.